Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1993. február 26-án sugárzott műsorát. Az elfogult véleményújságírás és a tárgyilagos tájékoztatás viszonyáról beszélget Bodor Pál szerkesztővel, újságíróval, Kézdi Pál.
A mai sajtóban sok mindenféle vita folyik, de az egyik legfontosabb vitatéma, hogy ez a mai sajtó nagy vonalakban eléggé párt elkötelezett, párt politikát folytató, elfogult sajtó. Miként lehetne a tárgyilagosan, pártsemlegesen informáló, elemző újságírást, széleskörű nyilvánosságot erősíteni, és a párt elkötelezett, elfogult vélemény újságírást háttérbe szorítani?
Azt hiszem, hogy ez a lehető legnehezebb feladat nem csak a magyar sajtóban, hanem ebben az egész övezetben, a Baltikumtól le a Balkánig. Én azt hiszem, hogy a sajtónkból jó részt kipusztult a vitatárs iránti empátia készsége. Ez talán történelmi következmény az elmúlt évtizedeknek, amikor fű alatt, még a lappangó vitákban is élet-halálharc folyt, amikor tehát a szembenállók, akik nem is mindig voltak nyíltan szembenállók, mert nem merhették megengedni maguknak ezt a kockázatot, úgy érezték, és joggal érezték úgy, hogy a sorsuk, a létük függ az igazuktól. Ma meg lenne már a lehetősége annak, hogy igazán kíváncsiak legyünk a vitatársunk, a vita ellenfelünk véleményére, és végre abból induljunk ki, hogy hát ha valamiben a másiknak van igaza. Ez a fajta empátiás vitakészség teljesen hiányzik a magyar sajtóéletből, vagy majdnem teljesen hiányzik. Sajnos azért is, mert a közép- és kelet-európai sajtó jellegzetesen érzelmes sajtó. És ha szabad, akkor itt kitérnék egy zárójelben arra, hogy mit értek ezen a furcsa fogalmon, hogy érzelmi sajtó. Ezelőtt egy esztendővel a Párizsi Egyetem meghívására egy nyilvános vitán, amelyen velem együtt részt vett a Liberation vezetőszerkesztője, mint vitavezető, és két további vendég, egy moszkvai ellenzéki vezető újságíró és egy Olaszországban élő lengyel ellenzéki újságíró, megkíséreltem elmondani, hogy a magyar sajtónak egyik óriási előnye és hátránya az érzelmesség, amin azt értem, hogy a magyar zsurnalisztika, főként a magyar publicisztika mindig tejtestvére volt az irodalomnak. Ez az előnye az érzelmes újságírásnak. Ami azt jelenti, hogy a magyar újsági olvasó, ha egyéb olvasmányra nincs is ideje, a napilapból megkapta azt a cseppnyi filozófiát, azt a cseppnyi lírát, azt a cseppnyi világ- és életábrázolást, amit egyébként a szép irodalom nyújt csupán az olvasónak. Ez tehát nagy előnye a magyar sajtónak. Az ismerős olvasó számára, az ismerős hallgató számára elég, ha neveket mondok, hogy a magyar újságírást Adi és Krudi és Márai és Kosztolányi, és folytathatnám a sort, nevei, írásai fémjelezték. Tehát
Mindig működött a magyar újságíróban, mármint a tisztességes és igényes magyar újságíróban az az ambíció, hogy az irodalom eszközeit is használja. Ettől tehát többletértéke is volt a magyar sajtónak. Mi az, ami hátrány származik ebből? És ez a hátrány ma különösen erősen érezhető, hogy itt nem az érvek csatája, hanem az érzelmek csatája, nem az argumentumok vívása zajlik, hanem az indulatok összeütközése zajlik. Ebben az érzelmi csatározásban szinte nincsen is esélye már a ténynek, holott a modern újságírás egyre inkább racionális, tényszerű, német szóval sachlich, tárgyilagos kellene, hogy legyen. Igaz, hogy ma már a magyar sajtóban kialakult a folyamata, vagy a folyamat kezdete abban az irányban, hogy szép lassan különváljék a tényközlés a véleményközléstől, azonban ez a folyamat még csak a kezdet kezdetén tart, egybefolyik, összecsap, összemosódik, sajnos a hírfogalmazó is gyakran véleményt fogalmaz hozzá a véleményhez. Arról nem szólva, hogy egy ilyen kitűnő újságírónak, mint akivel most beszélek, nem kell elmagyaráznom, hogy a puszta tény, a puszta hír is kommentár értékvé válik attól, hogy milyen értékrendbe, milyen hierarchiába, milyen összefüggésrendbe épül, például, hogy milyen sorrendbe kerül. Aszerint, hogy egy hír első, második vagy 17. hír, aszerint értékelődik és magyarázatot is kap. Ez azt jelenti tehát, hogy rendkívül hosszú út áll előttünk, amíg ne talántán eljutunk odáig, hogy a magyar újságírás valóban tárgyszerű, tárgyilagos, távolságtartó legyen. Azonban egy nyugaton élő magyar újságírónak nem kell elmagyaráznom, ellenkezőleg ő magyarázhatná el nekünk, hogy a legjelesebb, a legfontosabb nyugati sajtóorgánumok, a mérceértékű sajtóorgánumok hasábjain is jelen van a véleménymondás, jelen van az ítéletmondás, jelen van a kommentár, de élesen különválik a tényközléstől és a hírtől. A Figárót, amelyről Magyarországon ugye úgy gondolják, hogy egyszerűsíthető módon jobboldali lap, ez nem ilyen egyszerű persze. A Figáróról elmondható, hogy a politikai hovaállás elsősorban a vezércikkeiben mutatható ki, egyéb írásaiban ez nehezen mutatható ki. Nálunk sajnos áthullámzik a lapok egészén, sok lap egészén, a hírtől a sportrovatig a politizálás. Ennek ezer oka van, az egyik oka az, hogy az elfojtottság, a mesterséges visszafogás reakciója is jelentkezik ebben. De hozzá kell még tegyek valamit. Ezt a legnehezebb elemezni, és nagyon röviden fogok kitérni rá, mert nem is ildomos egyetlen kérdésre ilyen hosszan válaszolni, szinte monológszerűen. Az elmúlt évtizedekben, amennyire én meg tudom ítélni, a magyar sajtóban az volt a bravúr, és én a Magyar Nemzetnél 83-tól kezdve ugyanezt a bravúrt élveztem nagy kéjjel, hogyha az ember, hogy úgy mondjam, és idézőjelbe teszem, a sorok között be tudott tartani a hatalomnak. Tehát a magyar újságírói bravúr az volt, hogyha az ember hatalommal szembefordulva, de ugyanakkor magát valamelyest megvédve a könyörtelen visszaütéstől, kimondhatta a maga vélt vagy valódi igazát. Ez olyan mélyen, olyan reflexzerűen épült be a magyar újságírásba, hogy amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor a reflex túlélte a rendszerváltozást. Ez az oka annak, hogy 1990 tavasza után nagyon sok magyar, egyébként tisztességes és jóhiszemű újságíró, anélkül, hogy észrevette volna, hogy történelmileg megváltozott helyzetben van, folytatta ugyanazt a fajta attitűdöt, mint korábban, nem adott tehát türelmi időt a kormánynak, ugyanolyan malíciával kezelte a kormány vélt vagy valódi hibáit, ügyetlenségeit, a kormány pedig nagyon sértődékenyen reagált rá, és ez valamelyest érthető is, még ha túlzott is volt olykor a sértődékenysége, hiszen a kormány tudatában volt annak, hogy egyrészt nagyon nehéz helyzetben van, másrészt történelmileg teljesen járatlan úton indult el, joggal igényelhetett volna tehát némi megértést és türelmet. A szenvedélyek sajnos mindkét oldalról tovább gerjedtek, spirálban fölfelé, egy circulus vitiosus alakult ki, és a szakadék sajnos egyre nagyobb és egyre nehezebben áthidalható.
Miként lehetne az össztársadalmi nyilvánosság pártoktól eltérő univerzális értékrendszerét kialakítani ma Magyarországon? Mert nem csak az a probléma, hogy túlteng a vélemény újságírás, hanem az is a probléma, hogy ez a vélemény általában párt politikához, párt értékrendszerhez, párt partikularitásokhoz, párt elfogultságokhoz igazodó vélemény, azaz a pártok partikulár szükséglete, érdekei és értékei jelennek meg, amelyek viszont csak részben képviselik az egész társadalom szükségleteit, érdekeit, értékeit. Tehát egy másfajta értékrendszerre kellene átállni az újságírói tár. Ez nem azt jelenti, hogy nincs létjogosultsága a párt sajtónak. De a nyilvánosságot mégis annak a sajtónak kellene uralnia, ami az össztársadalmi értékrendszert és érdekeket vállalja föl, tehát különbözik a pártok partikularitása.
Igen, az ismét rendkívül súlyos, szinte tragikus megfogalmazása a válságunknak. Hadd mondjam meg, hogy az elfogultságok ma oly hevesen nyilatkoznak meg a magyar sajtóéletben, hogy még azokban a kérdésekben sem tudunk egymással összefogni, amelyekben egyeztetés nélkül is egyetértünk. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a példa néha minden kommentárnál többet mond, nincs ma a magyar sajtó egyik oldalán sem olyan kolléga, aki ne értene egyet abban, hogy a határon túli magyar sajtót minden erővel támogatnunk kellene, hiszen ezt a határon túli magyar sajtót a gazdaság és egyéb okok rendkívül súlyos válságba sodorták, a pusztulás veszélye fenyegeti sok helyen ezt a politikai gondolkodásunkat nyelvében megtartó sajtót. Noha tehát ebben mindannyian egyetértünk, a mi újságíró szövetségünk immár egy éve hiába fáradozik azon, hogy akár nem is vindikálva magának semmiféle érdemet a szervező munkában, összehozzon egyfajta együttes akciót a határon túli magyar sajtó támogatására. Tehát csak azt akartam jelezni, hogy még abban sem tudunk együtt cselekedni, ami nemzeti sorskérdés, amiben semmi nem választ el bennünket, amiben tökéletesen egyetértünk. Ez egyik nagy gond. A másik nagy gond az, hogy legnagyobb sajnálatunkra és bánatunkra rendkívül gyakran a vélemények aszerint sorolódnak be és minősülnek, hogy kinek a szájából hangzanak el. Ismét egy primitív példával illusztrálom, hogy ne kelljen sokat magyaráznom. A parlamentben elhangzó mondatra aszerint fütyül vagy tapsol valaki, hogy az illető szónok melyik párthoz, melyik frakcióhoz tartozik. Képtelenek vagyunk elvonatkoztatni attól, hogy milyen párthovatartozása van a szónoknak, és arra figyelni, hogy igaza van-e abban, amit mond. Sajnos ez a sajtóban is így van. Ma már ott tartunk, hogy az első kérdésre adott válaszomban jelzett empátiát, a másik iránti őszinte és mély kíváncsiságot és megérteni akarást, hogy úgy mondjam, pártgondolkodás szemszögéből szinte árulásnak tekintik az elfogultak. Hozzá kell tennem, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nemrégiben kezdeményezett egy olyan fórumot, és egyelőre igen sikeresnek látszó fórumot, amely megkísérel ebben segíteni a magyar sajtó tárgyilagosság felé fejlődése érdekében. Létrehozta a főszerkesztő klubját, ebben a politikai napilapok főszerkesztői vesznek részt, és itt rendszeresen találkozunk egy-egy kiemelkedő politikai meghatározó személyiséggel. Eddig találkoztunk Boros Péter belügyminiszterrel, Katona Tamással, aki a miniszterelnökség politikai államtitkára, aki a médiaügyekkel foglalkozik. Találkoztunk Pető Ivánnal, az SZDSZ elnökével. Márciusban találkozunk Orbán Viktorral, a Fidesz frakcióvezetőjével. Nos, ezeken az elfoglalatlan találkozásokon, amelyeken a legkülönbözőbb pártállású főszerkesztők vesznek részt, kezd kialakulni végre egyrészt az a fajta empátia és egymás iránti lovagiasság, amelynek szerintem meg kell mentenie a magyar közéletet, ugyanis a magyar sajtónak azért rendkívül nagy a felelőssége közélet moralitása tekintetében, mert a közélet az az edény, amelyben a magyar politizálás zajlik, és ha ez a közélet jobb, egészségesebb, normálisabb, elnézést ezért a furcsa kifejezésért, akkor ezzel visszahathat a magyar politizálás színvonalára. Egy elmérgesedett, dühös, gyűlölködő közéleti atmoszférában a politizálás színvonala sem lehet igazán magas, igazán termékeny. Megkísérelünk tehát mindent megtenni annak érdekében, hogy kialakuljanak a feltételei a normalitásnak, ami egyben azt is jelenti, hogy megszűnnek az ő alatti ütések, megszűnnek a rágalmazások és mocskolódások, és megkíséreljük visszahozni, nem tudom, hogy indokolta itt a visszaszó, mert nem tudom, honnan lehetne visszahozni, talán behozni, megteremteni az érvek, az argumentumok racionális vívásának a lehetőségét az előbb említett indulatos, gyűlölködő, elfogult, és olykor éppen a nemzet sors érdekeit semmibe vevő csatározást. Tehát ettől végre eltekinthetünk, és a lényegre koncentrálhatunk.
Jogos az az igény, hogy számos újságíró azzal érvel, muszáj, hogy bíráló, kritizáló hangot üssenek, mert különben unalmas lesz a sajtó, és végül is a sajtót nem a kormánynak, nem a hatalomnak kell írni, hanem az újságíró olvasó közönségnek, a lakosságnak, tehát a széles nagy közönségnek kell írni, és érdekesnek kell lennie. De hogyan lehet jól megkülönböztetni, most nem is annyira az újságírót, inkább a filozófiát tanult embert kérdezem, hogyan lehet jól megkülönböztetni a bíráló, kritizáló sajtót az elfoglalatlan, támadó, szidalmazó, kötekedő sajtótól? Mi a differencia specifikája a bírálatnak? És aki ezt a ismérvet, ezt a megkülönböztető ismérvet nem teljesíti, az már nem bírál, hanem valami más csinál.
Én erre azt szoktam válaszolni, hogy amiként a magyar jogi gondolkodás és jogi gyakorlat, és nem csak a magyar, jól ismeri az ártatlanság vélelmét, mint kiinduló pontot, azt hiszem, hogy az újságírásnak is el kell végre ismernie a jó hiszeműség vélelmét, mint kiinduló pontot. Tehát amikor elemezni kötelesség valamilyen politikai döntést, valamilyen politikai megnyilatkozást, valamilyen társadalmi, gazdasági, stb. Jelenséget, akkor szerintem kötelező abból kiindulni, hogy aki annak a döntésnek a kezdeményezője volt, az jó hiszeműen kezdeményezett. A rossz hiszeműség vélelmezéséből kiinduló elemzés csak rossz hiszemű lehet. Tehát szerintem a destruktív hozzáállást a konstruktívtól a jó hiszeműség vélelmezése különbözteti meg. Hozzá kell tennem, hogy persze számos más feltétele is van annak, hogy föltisztuljon végre a magyar sajtó és közélet. Például egy vonatkozásban a MUOSZ bármilyen kormány lenne Magyarországon hatalmon, és bármilyen kormány lesz bármikor is hatalmon, föltétlenül meg fogja őrizni a kritikus hozzáállását, és az egy kérdés az, hogy az államnak előbb-utóbb föltétlenül ki kell vonulnia a politikai sajtó tulajdonlásából. Ezt tudnélik valóban csak a diktatúrákra és a harmadik világ országaira jellemző. Itt egy kényszerhelyzet alakult ki, ezt a kényszerhelyzetet előbb-utóbb föl kell oldani. Nem egészséges, nem jó következményű, ha ezzel nem nézünk szembe. Nem igaz az, hogy a MUOSZ egy ellenzéki újságíró szervezet lenne. A MUOSZ a maga több mint 7000 tagjával szerintem mai sokkal több kormánypárti újságírót foglal magában, mint bármelyik más újságíró szervezet. Ebben a kérdésben joggal minősül ellenzékinek, amennyiben bírálja azt a tényt, hogy a kormány még mindig nem vonul ki a politikai sajtó tulajdonlásából. De ha 94-ben egy bármilyen más kormány lenne hatalmon, és megőrizni ezeket a tulajdonosi pozíciókat, a MUOSZ akkor ismét csak ugyanilyen úgymond ellenzéki pozíciókra helyezkedne, de nem valamilyen párt érdekből vagy párt érdekek szolgálatából, hanem az egész magyar társadalom, a magyar olvasók, a magyar nemzet érdekeinek szempontjából. Tehát azért ez is kell ahhoz, hogy az elfoglalatlanság, a fölszabadultság, a tárgyilagosság uralkodjék a magyar sajtóban és közéletben.
De talán ebben az átmeneti állapotban megérthető az, hogy miközben a régi pártállam által felnevelt, kiképzett és szolgálataikat igénybe vevő újságíró társadalom, az átöröklődött erre a rendszerre, és hiszen ugyanazok az emberek élnek ma is Magyarországon, mint akik a rendszerváltás idején, mínusz akik azóta születtek meg, akik azóta meghaltak, de ugyanazok az emberek. És ez a válogatott társaság, a pártállam által kiválogatott társaság, az újságírói társadalom, ennek nagyon nehéz egy olyan fajta nem párt értékekből kiinduló újságírásra átváltani, amelynek nem csak a hangnemét és az értékeit kell kicserélni, és sokszor a saját fejekben meglévő értékrendszert kell kicserélni, egy értékváltást a saját szemléletmódban végrehajtani, hanem bizonyos fokig újságírói technikát is kell változtatni. Másfajta módon kell megfogalmazni dolgokat, más műfajokat kellene kultiválni. Tehát itt úgy gondolom, hogy a rendszerváltás nem zajlott le, és bizonyos fokig így egy olyan társadalom gyakorol majdnem monopol helyzetben, szakmai monopol helyzetben nyilvánosságot, a nyilvánosság hatalmát, amely társadalom azért nem mérettetett meg a demokratikus választásokon. Ezzel szemben az államhatalom átkerült demokratikusan megválasztott politikai erők kezébe, amelyek szeretnék ezzel a még mindig sok monopól helyzettel és privilégiumban rendelkező szakmai társadalomnak ezt a nyilvánosságban betöltött hatalmi monopolát valamilyen módon áttörni. Tehát itt egy átmeneti állapotban akkor lehet fölépíteni az új demokratikus házat, ha a régi diktatórikus az lebontódik.
Igen, csak ehhez hozzá kell tenni, hogy ennek a lebontásnak a véghez vitelében éppen ez a sajtó igen jelentős szerepet játszott. Ennél is fontosabb azonban kimondani, és ezt a mondatot föltétlenül ki kell mondanom, hogy jobbára ma is ugyanazok a vezéregyéniségek, jelentős személyiségek a sajtóban okozzák a legtöbb gondot, ők a legrebellisebbek, akik a korábbi rendszerben is a legrebellisebbek voltak. Tehát roppant érdekes, hogy mondjuk Hankis Elemér akkora gondot okozott az elmúlt időben, az a Hankis Elemér, aki, mint tudjuk, a korábbi rendszerben ült, letiltották, meghurcolták, nem volt szabad publikálni a hosszú évekig, nem csinálhatott karriert, és folytathatnám a sort azokkal a vezető újságírókkal, akik ugyan a pártállami időkben is vezető újságírók voltak, de bizony a pártállam részéről nem egyszer részesültek letiltásban, szilenciumban, fegyelmiben, büntetésben, és éppen azzal szerezték nagy népszerűségüket, hogy szembehelyezkedtek az előző rendszer bűneivel, vétkeivel vagy hibáival. Tehát kétségtelen, hogy a magyar újságíró társadalom nagyjában és egészében ugyanazokból az emberekből is áll ma, mint korábban, de az sem kétséges, hogy ebben az újságíró társadalomban igazán tekintélye elsősorban azoknak van, akik korábban is igen kritikus álláspontot képviseltek. Föltételezem, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, amikor az én nemzedékem már eltűnt, könnyebb lesz persze egyfajta tárgyilagos, hűvösebb, racionálisabb, távolságtartóbb újságírást művelni, erre föltétlenül szükség lesz. Magamról sem állíthatom, nem is állítom, sem azt, hogy mindig igazam van, sem azt, hogy mindig elfogulatlan lennék, bár nagyon törekszem erre, és megkísérelem az értékítéleteimet sem nem rá erőszakolni az olvasóra, sem nem abszolút értékítéleteknek tekinteni, de hozzá kell tennem, e pillanatban a frontvonalak nem a szerint osztódnak kétfelé, hogy a korábbi rendszer ellenfelei vannak az egyik oldalon, és a hívei a másik oldalon. Nem azok ma az ellenzékiek, akik korábban a pártállam hívei voltak, és fordítva. A frontvonalak sokkal kuszábbak, sokkal bonyolultabbak. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes lesz majd 10-20 év múlva elvégezni ennek a korszaknak például a szakmai érték tehetséges etika szerinti jellemzését. Ki fog derülni, hogy a színképek, a tünetcsoportok, a szindrómák nem rendszerezhetők politikai elfogultságok alapján.
Nem arról van ez szó, hogy a sajtóban eluralkodott sok személyeskedés az arra a helyzetre vezethető szükségszerűen vissza, hogy lényegében a rendszer ellenzékét képező, a korábbi kommunista rendszer ellenzékét képező jelenlegi koalíció és jelenlegi ellenzék lényegében azonos programmal rendelkezik, vagy legalábbis a célok tekintetében stratégiailag körülbelül ugyanazt akarja. Demokratikus, plurális társadalmat, jogállamiságot, az egyéni emberjogok és a politikai szabadságjogok tiszteletben tartását, szociális piacgazdálkodást. Ha pedig körülbelül ugyanazt akarják, akkor már csak a hogyan kérdésében lehet különbség köztük, azaz sokszor még abban sem, hanem a személyekben lehet a különbség. Tehát szükségszerűen a stratégiai különbözőség hiánya miatt átmegy a harc a személyeskedés területére a politikában, és ez tükröződik a sajtó nyilvánosságában.
Én egy másodpercre megfordítanám a kérdést, én azt hiszem, hogy a mai magyar élet legnagyobb tragédiája az, hogy a hangsúly elsősorban a politikai hatalmi harcra tevődött át a gazdasági, szociális kérdések helyett.
A Szabad Európa Rádió 1993. február 26-án sugárzott műsorát hallották. Bodor Pál szerkesztővel, újságíróval Kézdi Pál beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.